Köszöntőnzőnket, szervusztok! A múlt héten villámcsapásszerűen érte az érintetteket és a magyar nyilvánosságot is a hír, miszerint az 5. Loránd Tudományi Egyetem, vagyis az ELTE átvenné a HUNREN Magyar Kutatási Hálózat 4 humán és társadalomtudományi kutatással foglalkozó egységét. Az átszervezés a bölcsészettudomány, a nyelvtudomány, a társadalomtudományi, valamint a közgazdaság és regionális tudományi kutatóközpontot fogja majd érinteni. Az ügyel kapcsolatban kerestük a HUNREN, illetve az ELTE képviselőit is, mert szeretük volna őket is megszólaltatni arról, hogy mégis hogyan képzelik ezt az átalakítást. Sajnos a megkereséseinkre az érintettek nem kívántak reagálni, és nem kívántak elfáradni ide a műsorunkba. Elfogadták a megkívásunkat ugyanakkor az érdekképviseleti szervek vezetői, valamint annak a szolidaritási közleménynek az aláírói közül többen is, amelyet magyar és európai kutatási pályázatok vezető írtak alá, személyesen a miniszterelnöknek, Orbán Viktornak címezve, hogy gondolja át ezt a törekvését. Úgyhogy a mai adásban alapvetően azt járjuk körbe, hogy miért kerülhetett sor erre az átszervezésre, ez az átszervezés hogyan érinteni a tudomány szabadságát, és úgy általában a társadalomtudományok helyzetét Magyarországon, és hogy a jelen helyzetben mekkora lehetősége, illetve eshetősége van bármifajta ellenállási törekvésnek. Azonnal kezdjük az első blokk szereplőivel a téma kitárgyalását. Előtte azonban készültünk egy bejátszással, amelyben Jakab Roland, a HUNREN vezérigazgatója részletezi az átalakítással kapcsolatos bejelentését. Ezt nézzük most meg.
Tisztelt kollégák! A HUNREN irányító testülete meghozta döntését arról, hogy megfelelő szakmai és jogi garanciák mellett átadunk 4 humántudományi kutatóközpontot az 5. Loránd Tudományegyetem részére. A meghozott döntés értelmében a kutatóközpontok szervezetileg az ELTE-hez kerülnek változatlan formában, szervezeti egységként, teljes intézeti infrastruktúrával és munkaközösséggel együtt. Az átadás egy több lépcsős, szoros ütemezésű és garanciákra épülő folyamat. Az átadás átvétel a mindennapi munkavégzést érdemben nem érinti, hiszen nem változik a munkatársak munkaköri, juttatási és feladatrendszere, nem változik a kutatóközpontok vezetősége, és nem változik a munkavégzés helye. A lépéseink pedig a következők lesznek. A munkatársak tájékoztatása után elkezdjük a munkát a jogi és fenntartói keretek rögzítésének előkészítéséről. A kutatási támogatások és pályázati pénzek átviteléről külön protokoll készül. Egy közös munkacsoport is létrejön, amely azért lesz felelős, hogy monitorozza és biztosítsa a gördülékeny átmenetet. Az érintett kutatóközpontok legkorábban augusztus 1-ével olvadnak be jogi személyiségű szervezeti egységekként az ELTE-be. A testület határozatot hozott arról is, hogy felkérjük a kormányt arra, hogy soron kívül biztosítsa a 18 milliárd forintos idei többlet támogatást a kutatóhálózat részére, valamint indítsa el az új HUNREN megalapítását. Magam és kollégáim pedig rendszeresen tájékoztatjuk Önöket a folyamatokról. Köszönöm a rugalmasságot és az együttműködést ebben a folyamatban.
Ez volt tehát a bejelentése a HUNREN vezérigazgatójának, úgyhogy most bele is kezdünk a téma kitárgyalásába. Elfogadta meghívásunkat Gerő Márton, a Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezetének elnökségi tagja. Szervusz!
Szervusztok!
És Lőrinc Viktor, az Akadémiai Dolgozók Fórumának elnöke. Szervusz!
Szervusz, jó estét kíván!
Szóval a bejátszóban hallható átalakítás első híre múlt hét kedden érte a magyar nyilvánosság, ugye azt mondtam a bejelentésben is, és azóta hát igazából elég öles léptekkel halad a folyamat, de még mielőtt a konkrétumokra rátérnénk, nem biztos, hogy minden kedves néző tisztel van pontosan vele, hogy a korábbi MTA, most már HUNREN néven futó kutatóhálózatnak mi igazából a jelentősége Magyarországon a tudományos élet szervezésében, illetve a kutatási tevékenységekben. Úgyhogy először is azt szeretném, hogyha röviden vázolnátok a nézőink számára, hogy igazából mi a jelentősége a társadalom számára ennek az intézményegyüttesnek.
Lényegében ez a kutatóhálózat, amely 2019-ig a Magyar Tudományos Akadémia kutatóhálózata volt, a legnagyobb olyan kutatási infrastruktúra, nevezzük így, amelyben majdhogynem minden tudományterület megtalálható. Tehát itt vannak természettudományi, élő és élettelen természettudományi központok, társadalomtudományi kutatóközpontok és bölcsészettudományi kutatóközpontok is. 6500 ember dolgozik ebben a kutatóhálózatban, kutatókkal, adminisztratív munkatársakkal, laboránsokkal, fizikai munkásokkal, portásokkal, egyebekkel együtt, tehát ez egy hatalmas intézményrendszer lényegében. Ilyen Magyarországon másik nincs. Ez egyrészt hatalmas potenciált jelent, másrészt hatalmas tudást jelent, másrészt arra is lehetőséget ad, hogy különböző módokon ezek a kutatóközpontok együtt dolgozzanak a magyar társadalom problémáinak a megoldásán, vagy a magyar társadalom önismeretének a fejlesztésén.
Ugye a szemfüleset nézzék, pontosan emlékeznek rá, hogy az MTA keretében volt korábban ez a kutatóhálózat, és 2019-ben vették el, akkor a kutatók jelentősen sérelmezték azt, hogy ez a szakmai autonómiát, a kutatás szabadságát hogyan fogja majd negatívan befolyásolni. Na most szerintem hasznosan, hogyha esetleg konkrét példákkal meg lehetne világítani, hogy mennyiben és miben volt tetten érhető az autonómia szűkülése a kutatók számára.
Lényegében ugye viszonylag hosszú ideig sikerült eddig össze, vagy egyben tartani a kutatóhálózatot. Már 19-ben is felmerültek ugyanezek a lehetőségek, hogy különböző egyetemek között osztják fel az intézményeket. Ez talán részben a tiltakozások miatt is végül is nem ment végbe, de voltak olyan kísérletek, amelyeknek a koreográfiája ugyanolyan, mint a jelenlegi támadásnak, például amikor a Regionális Kutatások Intézetét, azt tulajdonképpen még az előző vezetés alatt, hát nagy valószínűséggel külső sugallatra a belügyminiszter el szerette volna kérni a kutatóhálózattól. Ugye most is ez a koreográfia, tehát az ELTE-nek a rektora egyszer csak rájött arra, hogy neki szüksége van erre a 4 kutatóközpontra. Tehát, hogy ilyen jellegű kisebb támadások érték a kutatóhálózatot. A struktúrája az jelentős mértékben nem változott, de ugye az is önmagában egy probléma, hogy tulajdonképpen évente változott a neve a kutatóhálózatnak, tehát az eredeti elképzelés, hogy majd itt az MTA-tól teljesen elkülönült és nemzetközi hírű kutatóhálózat jön létre, ez ugye nem sikerült pont azért, mert senki sem tudta, hogy éppen hogy hívják a kutatóhálózatot. Elvették a közalkalmazotti státuszt, tehát azért ez is egy jelentős hátrány volt, és hát ugye az utóbbi időben, már a 2024-ben megint elindultak azok a próbálkozások, illetve korábban is volt már egy törvénymódosítás, ami korlátozta volt az autonómiát, tehát az imént látott Jakab Rolandot az előző törvénymódosítás rakta oda, mint vezérigazgató, ami ugye egy ipari vagy piaci logika, és aztán 24-ben megint volt egy próbálkozás arra, hogy az egész hálózatot gyakorlatilag kekvaként működtessék, és hát ez különböző okoknál fogva nem sikerült ez a törvény, ez nem ment át, és most azt látjuk, hogy ebben az évben pedig gyakorlatilag minden második napon megjelenik valami olyan cikk kormányközeli orgánumokban, amely vagy az MTA teljesítményét vonja kétségbe, vagy pedig a kutatóhálózat kutatóinak teljesítményét.
Ugye a sajtóban jelentek azok a hírek, amelyek szerint egyenesen Orbán Viktor utasítására történt volna mindez. Ezt hogy kommentáljátok?
Mi nem tudjuk, hogy miért történik mindez. A kutatóhálózat dolgozói semmilyen indoklást, érdemi indoklást nem kaptak arra, hogy miért történik. Mi a TDDS-nél azt gondoljuk, hogy igazából nem is olyan fontos, hogy kinek a sugallatára történik a dolog. Azt elég világosan látjuk, hogy ez az elmúlt évek tendenciájában elég jól illeszkedő lépés. A kutató hálózattal és a kutatókkal való paszkázásnak egy újabb esete tulajdonképpen, amiben nem is feltétlenül az történik, hogy itt a Viktor mondta, hogy konkrétan megmondják, hogy mit szabad csinálnunk, vagy mit nem szabad csinálnunk, hanem olyan bizonytalanságot keltenek lényegében, amiben nagyon nehézé válik. Ugye itt Jakab Roland elmondta, hogy nem érinti a kutató munkát, a napi munkát ez a történet. Minden ilyen átalakítás szinte lehetetlené teszi, hogy az ember dolgozzon az adott héten, az adott napokon, vagy hát ha nem tudjuk, hogy mi történik velünk jövő héten, akkor a jövő hétig sem fogunk tudni dolgozni. Tehát itt ténylegesen az történik, hogy folyamatosan ide-oda dobálják a hálózat dolgozóit, a hálózat intézményét, folyamatosan tulajdonképpen arra kényszerítik ezeket a dolgozókat, hogy plusz munkát végezzenek olyan dolgok érdekében, ami később nem valósul meg. Csak egy példa, az elmúlt 4-5 hónapban azon dolgozott ezeknek a központoknak az adminisztratív munkavállalói, hogy be tudjon épülni majd ebbe az új hunrendbe ez a 4 központ, most ezt lényegében, tehát jelentős plusz munkát vállaltak, ezért most ezt egy tolvonással húzták keresztbe lényegében.
Ugye annyit még látunk azért, tehát az nyilvánvaló, hogy a poloskázós beszéd után volt egy olyan nyilatkozat a 9. osztálynak, amit hivatalosan nem hoztak nyilvánosságra, de ugye ami arról szólt, hogy a jelenleg, tehát az idén 200 éves MTA ünnepülésén megjelenik a miniszterelnök, akkor ott lesznek, akik kivonulnak. És ezután kezdődött el az a konkrét támadás sorozat, ami egyrészt az akadémia ellen irányul, másrészt pedig a kutatóhálózat ellen, tehát ugye Schmidt Máriával és másokkal az élen. Tehát, hogy úgy tűnik, hogy ennek valahova ki kellett futnia, tehát én azt is el tudom képzelni, hogy pusztán azért, hogyha már ennyi energiát tettek az egészbe, akkor valamilyen eredménnyel is kell szolgálni.
Miért pont ez a 4? Tehát ugye, még egyszer hadd sorolom el a néző kedvéért, a bölcsészettudományi, a nyelvtudományi, a közgazdaság és regionális tudomány és a társadalomtudományi, szóval miért pont ez a 4 került kipécézésre?
Itt több megoldása lehet ennek a rejtvénynek. Ugye egyrészt ez a 4 kutatóközpont mondjuk azt, hogy olyan kutatásokat végez, amelyek a társadalom önismeretéhez járulnak hozzá.
Jó, hogy nem kell többet mondani ennél, igen.
Hogy egy társadalom ismerje saját magát, ahhoz szabad kutatás kell. Itt jelentősen szűkül a szabad kutatásnak a tere folyamatosan, a környezet egyre ellenségesébe válik, a források elapadnak, de mégis ezek a kutatók, akik itt dolgoznak ezekben az intézményekben, egyébként a természettudományi intézményekben is, azok ellenállva ezeknek a tendenciáknak, egyik kollégám használta ezt, hogy élő pajzsként próbálják megvédeni a szabad kutatás lehetőségét, de lényegében most azt látjuk, hogy ezzel a fúzióval ennek a terét szűkíti tovább, vagy próbálja meg tovább szűkíteni a kormány. Tehát ez az egyik lehetőség. A másik lehetőség, itt elmondta az egyik videóban Gulyás Balázs, akinek a neve muszáj, hogy elhangozzon itt, ő az elnöke a Hunderán kutatási hálózatnak, és az egyik legfőbb felelős annak, amit a miniszterelnök nevez ki, így van. Elmondta, hogy hát sajnos az elmúlt hónapokban kiderült, hogy ez a 4 központ nem illeszkedik bele abba a koncepcióban, amiben a Hunderán kutatási hálózat működik, ami egyrészt ugye a társadalom önismeretét nem tartja fontosnak, ezt mondjuk nevezzük ezt egy ilyen politikai motivációnak, másrészt pedig azt gondolja, hogy a kutatásnak nem alapkutatásnak, vagy nem közvetlenül alapkutatásnak, hanem ipari szempontokat, gazdasági szempontokat, ugye ilyenkor szokták aztán az innovációt, szolgáló kutatásnak kell lenni, és hát ezek a központok, ezek sajnos nem tudnak innoválni, abban az értelemben, hogy nem lesz nekik saját cégük, nem lesz nekik szabadalmuk, nem lesz olyan közvetlen tevékenységük, amit ipari szereplők tudnak hasznosítani.
Lesz egyébként Gulyás Balázsból később majd egy bejátszásunk a két interjú blokk között, igen.
Az sem elképzelhetetlen, hogy itt valamennyire a saját sztereotípjáiknak is áldozatul estek, tehát itt szerintem ők azt gondolják, hogy az az érdekvédelem, ami már többször meghiúsította azt, hogy itt a hálózatot azt szétszedjék, az elsősorban ezekben a kutatóközpontokban koncentrálódik, tehát itt vannak azok a balhés társadalomtudósok és bölcsészek, ellenben ugye a természettudósokkal viszonylag könnyű megegyezni, jellemzően azzal, hogy majd plusz pénzt adunk nekik. Ez ugye azért is fontos, mert itt elhangzott a Jakabról annak a nyilatkozatában, hogy 18 milliárdot adnak, de ugye ez kiderül a kormányhatározatból, hogy ezt csak a természettudósoknak adják, de hogy ez a sztereotípia az nem igaz, tehát az érdekvédelem, az ellenállás az ugyanolyan erős számos természettudományi intézményben is, kutatóközpontban is.
Jakab Roland akár informálisan hogyan tud érvelni amellett, hogy hát ugye 18 szervezeti egységből annak nagyjából a negyedét, ötödét hát igazából átengedi egy egyetem számára, tehát nagyon nehéz ezt másként értelmez, mint úgy, hogy az én megítélése szerint ezek értéktelenek, megőrzésre alkalmatlanok, de akkor meg miért beszél arról, hogy változatlan feltételeket fognak majd garantálni, sőt fontosnak tartja azt, hogy a munkavégzésnek a garanciái adottak legyenek majd a munkavállalók számára. Tehát mivel tud igazából akár, mondom, egy ilyen informális helyzetben érvelni amellett, hogy miért enged át állományt, eszközt, infrastruktúrát, gyakorlatilag, ha jól értem, igazából rendesen, térítésmentesen egy másik szervezeti egység számára, az ELTE számára?
Szerintünk nem tud érvelni mellette, tehát hogy nincs igazán racionális érv, és nem is hangzik el racionális érv. Ugye egyetlen egy dologban különbözik a korábbi átalakítási kísérletektől ez a mostani, hogy most első lépésben, talán majd érdemes arról beszélni, hogy később azért természettudományi központok sem fognak feltétlenül jól járni a következő 1-2 évben. Első lépésben kifejezetten a a Humán és Társadalomtudományi Intézeteket éri, vagy központokat éri valamilyen retorzió. Hát ez eléggé könnyen lehet büntetésnek felfogni, valószínűleg az ELTE felé is egy büntetés, de ezeknek a központoknak mindenképpen büntetés. Eddig egyben büntették a kutatóhálózatot, most egy kicsit leválasztották ezeket a központokat. Ez annyiban különbség, hogy ezeknek a központoknak a munkavállalói, dolgozói, kutatók és nem kutatók egyaránt rettentő, még a korábbinál is megalázóbbnak érzik azt, ami történik.
Érthető okokban.
Tehát ez egy rettentő megalázó helyzet, ami mellett nincsen racionális érv.
Csak azért sem tudnám mellett érvelni, mert hogy a hatályos Hunrend törvény egyszerűen tiltja azt, tehát benne van a törvényben, hogy felbontsák a hálózatot, és hát itt ugye arról van szó, tehát itt nem csak egy kisebb szervezeti egységnek az átadásáról van szó, hanem a hatályos Hunrendtörvény leírja, hogy a nemzeti kultúra megőrzésén, a társadalomtudományokon, gazdaságtudományokon is kell dolgozni ennek a hálózatnak, és itt tulajdonképpen ezeket a szervezeti egységeket adják át az ELTE-nek, tehát hogy ez egyrészt ugye a kormányhatározat jogszerűségét is kétségbe vonja, másrészt pedig minden egyes döntésnek a jogszerűségét is, akár az ELTE részéről, hogy ezt kérik és hogy ezt elfogadják, akár a mi oldalunk, ugye mi nem minket képviselő irányító testület és elnöknek a döntését is. Tehát ezek mind abba a törvénybe ütköznek, amit egyébként a Hunrend elnökének, Gulyás Balázsnak a kérésére fogadtak el az előző évben.
Valóban, tehát hogy azt mondjuk el a nézők kedvéért, hogy a Hunrend irányító testülete június 20-án megszavazta a 4 kutatóközpont átadását, de az fontos kijelenteni, hogy 3 tag ezt követően lemondott, közelük pedig 2 nem is szavazták meg a javaslatot, és azt is lehet tudni, hogy a kutatóközpontot irányító főigazgató igazából egyetlen tagja, egy ember sem tagja ennek az irányító testületnek. De most az ELTE oldalára áttérve, az ELTE szenátusa június 23-án ült össze az ügyben, ahol többek között ezt is tárgyalták. Most időleges megjegyezni, hogy mind az ELTE rektorát, mind egyébként a szakszervezet vezetőjét kerestük interjú kérelmesen, és egyikük sem fogadta el a meghívásunkat. Hogy lehet, vagy mit lehet tudni igazából arról, hogy az egyetemi dolgozók hogyan reagáltak a hírre, hogy ez a kooptálás terve van?
Ugye, ha már így szóba került, hogy az egyetem rektora nem válaszol, tehát hogy ki most az ELTE rektora, ez is egy érdekes kérdés, mert hogy ugye az a rektor, akinek ez az egész változás a nevéhez kötődik, és aki állítólag ezt teljesen magától kérte, az Darázs Lénárd, aki ugye már megválasztottak, és már kineveztek rektornak, de csak augusztus 1-én lép hivatalba. Tehát június 13-án születik egy olyan levél, amit a szenátussal nem egyeztetnek, és nem világos, hogy tulajdonképpen akkor ezt milyen képviseleti joggal is ki írja meg az IT-nek, a Hunrendnek, mert hogy akkor még Darázs Lénárd nem az ELTE rektora, tehát akkor az előző rektornak maximum a helyetteseként járhat el. És hát ezek után ugye azért ez már valamennyire úgy van tálalva a szenátus előtt, hogy ez egy eldöntött kérdés, ott még azért lehet erről vitatkozni, és mégis ennek ellenére ugye sikerül azt elérni, hogy akkor a szenátus az úgy dönt, hogy kiírnak egy szavazást erről, és hogy lesz egy rendkívüli szenátusi ülés. Ez történik ugye hétfőn, és aztán kedden pedig megjelenik az a kormányhatározat, amit Orbán Viktor ír alá, és amely üdvözli az ELTE azon döntését, hogy itt átadják ezeket az egységeket. Tehát, hogy itt egy ilyen teljesen, tehát nem csak öles léptekkel haladunk, hanem valamilyen teljesen abszurd cikcakban is. És hát úgy tudjuk, hogy azért jelentős a felháborodás már csak azért is az ELTE-n belül, mert hogy tulajdonképpen így az autonómiát ezt többszörösen is megkerülték, tehát egyrészt ugye a rektor úgy kérte ezeket az intézeteket, ami egyébként ugye 1200 főről és 20 intézetről van szó, tehát itt fontos megjegyezni, hogy 4 kutatóközpont ez ugyan, tehát ami kevésnek hangzik, de tulajdonképpen az ELTE-t egy negyedével növelnék az ottani létszámot, és hát úgy kérte a rektor ezt, hogy nem egyeztetett a szenátussal, nem is tudott róla senki, és aztán pedig ugye, hát tulajdonképpen Orbán Viktor is felülírta a szenátusnak azon döntését, hogy ők ezt még meg szeretnék egyszer tárgyalni.
Az akadémiai évben kevésbé jártas nézőink kedvéért mondjuk el, tehát igazából Miért ne volna kívánatos az, hogy az ország legrangosabb egyeteme négy ilyen kutatóintézettel, kutatóközponttal gazdagodjon? Tehát, hogy bizonyos távolságban nézve ezt úgy is lehetne interpretálni, hogy hát milyen jó dolog ez, feltehetően, hogyha a kutatók ott vannak az egyetemi közegben, abban az egyetem is tud profitálni, a hallgatók is tudnak profitálni, közelebb kerül a praxis is. Szóval, hogy mi a probléma igazából ezzel a húzással?
Nagyon, nagyon sok probléma van. Ugye arra, hogy milyen tudományirányítást kell, arról sokat lehetne beszélni. Tehát gondoljunk bele, ez egy szervezeti átalakítás. Biztos vannak a nézők között olyanok, akik dolgoznak, akár tulajdonos és valamilyen cégnek vagy szervezetnek. Mit szólnának hozzá, hogyha egyik napon a másikra negyedével nőne a létszám egy szervezetben, vagy hozzácsapnának négy szervezeti egységet. Ezt egy hét alatt lezavarni, anélkül, hogy megkérdeznénk a munkavállalókat az ELT-n, hogy megkérdeznénk azokat, akik jönnének, hát ez hihetetlen ellenállást fog szülni, tehát ez bármilyen együttműködés nagyon megnehezít, és bármilyen bizalmat tulajdonképpen. Úgy itt említettem, hogy eleve a Hunren dolgozói nem bíznak sem a Hunren vezetésében, nem bíznak sem az államban, nem bíznak senkiben, aki ilyen típusú húzásokat már sokat gyár el akar velük játszani, tehát rettentő nagy az ellenállás. Az ELTE oktatói kutatók is. Tehát itt nyilvánvalóan felmerül, hogy hát akik hasonló dolgokat csinálnak, akkor itt vajon mit fog történni? Tehát ha az ELTE azt látja, hogy hasonló dolgokat csinálnak a kutatóközpontban és a karokon, akkor nem fog-e úgy dönteni, hogy ezeket az úgynevezett párhuzamosságokat meg kell szüntetni. Ugye ez leépítésekhez fog vezetni, ez a félelem már megjelent. Feltehetően egyébként ugye minden ilyen típusú összevonásnál a korábbi tapasztalatok azt mutatják, hogy először az adminisztratív dolgozókat fogják összevonni, leépíteni, stb. De aztán egy idő után is el is hangzott, hogy egy másfél éves időtávon szeretnék integrálni az ELTE szervezetébe valahogy ezeket a központokat, tehát akkor valamilyen leépítés várható. Ez nem csak azért is baj, mert elbocsátanak embereket, de azért is baj, mert a hatékonyságra, a párhuzamosságok megszüntetésére való hivatkozással szűkítik a tudomány, a szabad tudomány tudományterét. A párhuzamosság az nem egy fölösleges dolog, a tudományban sem és máshol sem, hiszen a tudomány, párhuzamos intézmények azok inspirálják egymást, azok versenyezhetnek egymással valamilyen módon, azok együttműködhetnek egymással, stb. Különböző iskolák alakulhatnak ki. Tehát itt nem arról van szó, hogy egy kutatást ugyanúgy meg tud csinálni az egyik intézmény és a másik intézmény, hanem a különböző intézményekben különböző szerzeti kultúra, különböző tudás, stb. Van. Ezek nem helyettesíthetőek egymással. De alapvetően a probléma az lesz, hogy szűkülni fog a tudomány tere, veszélybe kerül mind az ELTE oktatók állása, és veszélybe kerülhet mind a kutatóközpontok munkavállalóinak a...
És hát ugye a teljes teljesítményét a magyar tudománynak ez nem fogja növelni, hogy valahonnan, valahova máshova átraknak embereket. Tehát, hogy itt az ELTE részéről elhangzott a vezetők, a rektor és a kancellár részéről elhangzott az az érvelés, hogy hát ez majd egy szuper egyetem lesz, és akkor itt rengeteg publikáció lesz, de hát tehát hogy is mondjam, elnézést a hasonlatért, én is lehetnék nagyon gazdag, hogyha elvennék másoktól dolgokat. Tehát, hogy úgy növelni egy egyetemnek a publikációit, hogy tulajdonképpen egyik helyről átrakunk a másikra embereket, és ezzel egyébként bizonytalanságot generálni, és ahogy elhangzott, ugye a párhuzamosságok megszüntetésével tulajdonképpen végül eljutni egy leépítéshez, ez igazából a teljes magyar tudomány outputját ez nem fogja növelni.
Sőt, hát csökkenteni fogja egy idő után.
Ugye ad néz némi nemű, hogy a iránymutatást az Orbán miniszterelnök által aláírt kormányhatározatra vonatkozóan, mi lehetett a Hunren részről mégiscsak a motiváció az átengedésre vonatkozóan, ugyanis a 24-én megjelent kormányhatározatban nem csak felszólítja Orbán a minisztereket arra, hogy indítsák meg az átalakítás megvalósítását, hanem egyben rendelkezik a Hunrennek odaígért plusz 18 milliárd forint folyósításáról is. Ugye ez az, amit kifejezetten fizetésemelésekre tud majd költeni a Hunren, ez a négy kutatóközpont már nem lesz érintettje ennek. Ezen túlmenően mi következik ebből a kormányhatározatból?
Hát tulajdonképpen ez tehát hogy abszolút szembe megy ez is a hatályos törvényekkel. Ugye egyrészt az, hogy megelőlegezi tulajdonképpen az ELTE szenátusának a döntését. Ez gyakorlatilag egy nyomásgyakorlás, tehát hogy én ezt csak részben tekintem normatív aktusnak és részben egy egyszerű fenyegetésnek ezt a két kormányhatározatot, ami megmondja, hogy mit kell döntenie majd az ELTE-nek. És hát ugye itt ezzel el akarják indítani azt a folyamatot, ami megakadt a Hunren, az új Hunren létrehozásán, tehát hogy tulajdonképpen ezzel arra utasítja a minisztert, hogy hozza létre a tulajdonképpen kekvaként működő Hunrent a maradék intézetek tekintetében és kutatóközpontok tekintetében, tehát ez azt jelenti, hogy egy ugyanolyan alapítványi működés fog létrejönni, mint ami az egyetemeknél van, tehát ez egy magánjogi személyt hoz létre, ami ugyan nem alapítvány, éppen ezért azok a kutatók sem igazán tudják, hogy milyen szabályok fognak rájuk vonatkozni, akik ezen belül maradnak, és hát a teljes vagyon hosszú távon, hogyha az akadémia ezt esetleg mégis átadná, mi reméljük, hogy ez nem történik meg, akkor szintén ugye magánkézbe kerül, ami az eredeti terv is volt, amit időlegesen sikerült meggátolni.
Ugye ami még talán fontos, és nem feltétlenül a kormányhatározatokból látszik, hogy az egész hát ilyen legitimációja a történetnek az, hogy a természettudományi élős életen természettudományok majd jót fognak tenni a gazdaságnak, szabadalmakat és egyebeket fognak, és ezért ugye kitesszük azokat az intézeteket, amik nem illenek ebbe a képbe bele, de nagyon gyorsan ki fog derülni, hogy ezeknek a megmaradó 14 központnak egy nagy része, vagy az intézeték nagy része sem illik bele ebbe a képbe, hiszen egy elméleti fizikus nem szabadalmak és spin-off cégekben gondolkodik. Egy ökológus, aki a klímaváltozás hatásait vizsgálja, az nem spin-off cégekben gondolkodik. Tehát könnyen lehet, hogy ezek a típusú, vagy egy matematikus, az nem feltétlenül szabadalmakban gondolkodik, vagy gazdasági hasznosságban gondolkodik. Tehát nagyon könnyen lehet, hogy mondjuk az automatizálással foglalkozó intézetek fognak teret nyerni. Ezeknek az egyébként egész fontos, nem akarom azt mondani, hogy az automatizálás nem fontos, vagy az önvezető autó nem fontos, de ezek az egyébként nagyon fontos, és nagyon is akut problémákkal foglalkozó intézetek fognak háttérbe szorulni, majd egy idő után kiszorulni ugyanúgy ebből a hálózatból, ahogy a társadalomtudományi és bölcsészettudományi intézetek. Tehát amire számíthatnak a természettudományi központok, az lehet, hogy most fizetés emelés, vagy forrás bővülés, de növekvő kontroll, csökkenő autonómia, és ez a belső hát kiszorítósdi, amit mi hát prognosztizálunk.
És hát ugye ez az ELTE felé is egy erős üzenet, nem csak az, hogy itt meg lehet kerülni a szenátusnak a jogköreit, hanem hogyha ez tulajdonképpen átmegy az ELTE-n minden jelentősebb ellenállás nélkül, akkor valószínűleg, mint az utolsó nagy még állami egyetem, számíthat arra, hogy itt is majd további átalakítások lesznek. Ugye a BME az pont egy pár napja került a MOL-nak a kezébe, már korábban átalakították ezt egy részvénytársaságá, és hát az ELTE-nél is vannak olyan hírek, hogy az a terv, hogy mivel ugye az Európai Unió ellenállásán megakadt az alapítványosítás, azért egy kicsikét eltérő formában, de az ELTE-t is átalakítanák.
És akkor záró kérdés, igazából milyen további lehetőségei vannak az átalakítást ellenzőknek, és hát így egyáltalán ennek a négy kutatóközpontnak mik a kilátásai?
Ez egy nehéz kérdés, bár nagyon sötét a kép, még az ellenállás lehetőségét illetően is, de azért azt nagyon fontos elmondani, hogy ez az elmúlt néhány év azért megerősítette az érdekvédelmet ezekben a hálózatokban, megerősítette a szakszervezetet, vagy vannak kollektív szerződéseink. Ebben a négy kutatóközpontban 30%-os a szakszervezeti tagság, és egyébként az élős életen természettudományi intézetekben is 10% fölött van ez a tagság, ez a reprezentatív szakszervezet. És nagyon fontos, hogy ebben a szakszervezetben, vagy az érdekképviselő szervezetekben az a típusú megosztottság, amit látunk a különböző tudományterületek között, az sokkal kevésbé jellemző, ezen nagyon sokat tudtunk dolgozni. Tehát az tulajdonképpen az a megosztó politika, amit hát ezeknek az intézeteknek a vezetői, a hálózatoknak és az ELTE-nek esetleg a vezetői, vagy a kormányzat folytat, ezeknek az érdekképviselő szervezeteknek a munkája következtében azért sokkal nehezebb lesz, mint eddig volt. És hát nagyon sokat fogunk dolgozni azon TDDS-ként, hogy létrehozunk egy olyan koalíciót különböző tudományos szerzetekkel, amelyik tesz egy ajánlatot arra, hogy hogyan kell tulajdonképpen a tudományt irányítani, vagy a tudományt művelni. És persze rövid távon minden eszközt meg fogunk ragadni arra, hogy ne lehessen kisemmizni a négy kutatóközpontnak a dolgozóit, ugye a fizetésemelést azt nekik is meg kell kapniuk, és hogy minél megfelelőbb, vagy minél jobb munkafeltételeket, az akadémiai szabadság lehetőségét, vagy megőrzését, méltó fizetést és munkavállalói önrendelkezést, a döntéshozatalukban való részvételt harcoljunk ki, bárhol is vannak ezek a dolgozók.
Ugyanakkor tehát azért mi mindig próbáltunk a TDDS is és az ADF is párbeszédet kezdeményezni a kormányzat különböző szereplőivel, ez az esetek többségében sikertelen volt, de azért azt is lehet látni, hogy ha így nem lehet megoldani a dolgokat, akkor vannak más eszközeink is, például ilyen eszköz volt a PER, amivel tulajdonképpen sikerült akadályozni az új hunrend törvénynek a hatályba lépését, aminek ugye számos kérdéses eleme volt. Mi úgy látjuk, hogy ennek a kormányhatározatnak és a különböző szereplők döntésének még inkább megkérdőjelezhető a jogi háttere, tehát hogy az ADF pedig azt ígérheti, hogy itt további jogi eljárások lesznek, és mi úgy gondoljuk, hogy tekintettel a jelenlegi politikai helyzetre is tudunk még további eredményeket elérni ebben az ügyben.
Lőrinc Viktor, Gerő Márton, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtatok meg kívásunkat. Gyertek majd máskor is, minden jót nektek.
Köszönjük szépen.
Mi pedig folytatjuk a téma kitárgyalását, hiszen, ahogy említettem, a legrangosabb magyar és európai kutatási pályázatok vezetői írtak levelet Orbán Viktornak. Most közülük érkeznek majd három ide a stúdióba, hogy elmondják, hogy pontosan mit remélnek ettől a kiállástól. Előtte azonban készültünk egy összeállítással, amelyben már hivatkozott Gulyás Balázs bejelentését ismertetjük, illetve van egy rövid felvezető is a már említett nagy nemzetközi kutatók ellenkezéséről és az Orbán Viktornak írt levelükről. Tehát most ez az összefoglaló következik, utána pedig a témát folytatjuk itt a stúdióban.
Tisztelt kollégáink! Mozgalmas és sok szempontból nehéz napokon vagyunk túl. Számtalan mérlegelés, pró és kontra érveléseket követően a Magyar Kutatói Hálózat irányító testülete azt a döntést hozta, hogy négy kutatóintézet az ELTE keretei között folytatja a kutatói munkát a jövőben. Mint arról már beszámoltunk, az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektora részéről június 13-án érkezett a meglepő, de logikus ajánlat a Hunren és az ELTE intézményesített stratégiai együttműködéséről. Ezt követően azonnali egyeztetéseket kezdeményezte, amely során minden érintett intézményvezető véleményét kikértem a javaslatról. A Hunrendben minden nagyobb döntést, így volt most is, alapos szakmai egyeztetés, akár viták előznek meg. A véleménykülönbségek természetesek, de a végső döntést az irányító testület meghozta. A Hunrend célja továbbra is az, hogy biztosítsa a kutatóhálózat egységét, erejét és versenyképességét. Ez a lépés tehát nem egy irányváltás, hanem egy erős garanciákkal megtámogatott egyedi szakmai döntés az irányító testület részéről. Jómagam úgy vélem, hogy a döntés jár fájdalommal is, mint minden elválás. Ugyanakkor hiszem, hogy az IT bölcsen és alaposan átgondolta a döntést, amely a Hunren erősségét szolgálja. Számomra ez azt mutatja, hogy képesek vagyunk reagálni a tudományos környezetünk megváltozásaira, miközben megőrizzük a közösségi értékeinket és a hálózati logikánkat.
Szerkezetváltásra van szükség a kutatóhálózatban annak érdekében, hogy a magyar tudomány és innováció igazi zászlós hajóvává válhasson, és képes legyen felvenni a versenyt a világ legjobb kutatóintézet hálózataival, nyilatkozta Gulyás Balázs a múlt hónapban. A Hunren magyar kutatási hálózat elnöke szerint az új struktúra célja az adminisztratív terhek csökkentése és a tudományos autonómia növelése.
Ha egyetlen mondatban össze kellene foglalnia, hogy ebben az ökoszisztémában, a magyar tudományos világban ez az megújulás, ez hogy lesz zászlós hajó, mi ez egy mondatban, akkor mi lenne az az egy mondat?
Magyarország versenyképességi hátrányba került, egész Európa versenyképességi hátrányba került a világban, és ennek az egyik oka, hogy az a kutatási teljesítmény, ami megvan a kutatóinkban, az nem tud kiteljesedni. Ennek a kiteljesítéséhez a magyar kutatási hálózat megújulása szükséges, annak érdekében, hogy Magyarország ismét versenyelőnybe kerüljön gazdasági téren is, tudományos téren is a világban.
A legrangosabb magyar és európai kutatási pályázatok vezetői írtak levelet Orbán Viktornak, hogy együtt tiltakozzanak a miniszterelnöknél a Hunren kutatási hálózat szétszedése ellen. Az aláírók azt írják, meggyőződésük, hogy ez a lépés súlyosan sérteni a Széchenyi István által 200 éve alapított Magyar Tudományos Akadémiától 2019-ben elcsatolt kutatóhálózat versenyképességét, teljesítményét és integritását.
És ahogy ígérte, a nyílt levél aláírói közül most hárman ülnek itt velem szemben, akikkel át tudjuk beszélni azt, hogy mit remélnek ettől a kiállástól. Elfogadta meghívásunkat Horváth Sándor, tudományos tanácsadó, a BTK Történettudományi Intézet Lendület Munkaformák Kutatócsoport vezetője. Szervusz!
Szervusz!
Dénes Ádám, szintén kutatócsoport vezetője, a Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet Lendület Neuroimmunológiai Kutatócsoport vezetője. Szervusz!
Szervusz!
És Abért Miklós, szintén tudományos főmunkatárs, a Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet csoportok és Gráf Konvergencia Kutatási Kiválósági Program vezetője. Szervusz!
Szervusz!
Röviden összefoglalva, tehát mi szerepelt ebben a levélben, valóban hivatkoztatok Széchenyi örökségére, mint egy fontos megőrzendő értékre, és hogy a kutatóintézetek átszervezése súlyosan sérti ezt az örökséget, ráadásul a 200 év alapított Magyar Tudományos Akadémia hagyomány együttesét, 1200 kutató sorsának felelős nélkül hagyását gyakorlatilag, ezt is kifogásoltátok. Az is szerepel ebben a kiállásban, hogy megrendül a bizalom, és a bizonytalanság elvándorláshoz, agyelszíváshoz vezethet majd, és felsoroljátok a teljes szakmai egyeztetés hiányát, azt is, hogy az ELTE is veszélybe kerülhet ez az átszervezéssel, illetve hogy egyáltalában megkérdelezi az elcsatolás a nemzeti kultúra jelentőségét és az azzal kapcsolatos kormányzati elköteleződést. Na most ti mindhárman az MTA Lendület program kutatócsoportjának a vezetői vagytok, vagy voltatok, mely program kifejezetten fiatal kutatóknak a hazahozatalát és az itthoni foglalkoztatását tűzte ki célul. Miért éreztétek szükségét ennek a kiállásnak? És akkor menjünk egy kört.
Abért Miklós vagyok. Hát mi úgy érezzük, tehát először is mi nem hivatalosan a saját intézetünket képviseljük, itt nincs semmilyen pozíciónk ott, tudósként szólalunk meg, felelős tudósként, és ez az ügy, ez 2019 óta megy egyébként, már akkor is írtunk nyílt levelet Orbán Viktornak, aki akkor válaszolt is rá, egyébként nagyon kedvesen, és ez egy folyamatos harc, körülbelül két évente föllángol, és kitalálnak valami új reformot. Az alatt neveket cseréltünk, intézményt cseréltünk, állandóan reform van valamilyen értelemben. Nagyon kevés állandó dolog volt, ami axiomatikusan le volt rögzítve, amihez nem fognak hozzányúlni, és az egyik ilyen az volt, hogy nem fogják megbontani az intézethálózatnak az egységét. Ez egy nagyon sokszor elhangzott, nagyon világos, sokszor leírt, meg kimondott ígéret volt. És ez most két hete ennek még nyoma se volt, hogy ezt most fölrúgják, és két hét alatt lezavarták lényegében, vagy legalábbis nagyon erősen előre torták ezt a tervet, ami értelmezhetetlen sok szempontból. És mint felelős tudósok, valamilyen értelemben a korosztályunkban vezető tudósok, muszáj ilyenkor megszólalnunk. Tehát erről majd talán később lehet beszélni, hogy a tudományos tekintély az nem egészen ugyanaz, mint egy cégnél egy vezetői tekintély, vagy egy kinevezett vezetői tekintély. Az igazi tudományos tekintély ugyanúgy, ahogy az autonómia meg a szabadság is alulról épül föl, és nem is tud másképp működni. Tehát röviden.
Én azt tenném hozzá, hogy a tudomány az olyan szempontból egy nagyon érdekes képződmény, hogy abszolút az érvek és ellenérvek játéka, ahol tulajdonképpen mi folyamatosan önmagunkat is kritizáljuk, próbáljuk megérteni a világot, és megtalálni ezeket a legjobb megoldásokat, hogyan lehet előre haladni. Na most óriási nemzetközi verseny van, gazdasági értelemben, nagyon komoly társadalmi feszültségek vannak mindenhol a világban, és ott a társadalmak is versenyeznek egymással, és ennek a hatékonysága rendkívül nagy mértékben támaszkodik az adott ország tudományos közösségére. És a tudományos közösségnek a hatékonyságára. Miért mondom ezt? Azért mondom ezt, mert a tudománynak a hatékonysága alapvetően akkor megfelelő, hogyha az érvek mind a két irányban jól tudnak ütközni és valami produktívat hoznak létre, illetve hogyha biztonság és kiszámíthatóság van, hiszen egy kutató, amikor kutatásról gondolkozik, akkor alapvetően 5-10-15 évre előre gondolkozik, és ezekben a kutatási világokban rendkívül fontos a kiszámíthatóság, és az, hogy az ember, amikor pályázatokat akar beadni, vagy elnyerni, fiatal kutatókat megszólítani, akkor lássa, hogy milyen perspektívák vannak, és én azt gondolom, minden olyan átalakítás, minden olyan kellőképpen át nem beszél a dolog, az ezek ellen a rendszerek ellen hat, és összességében nagyon nehéz utána ezeket a bizalmi sérüléseket visszaépíteni.
És hozzátenném ez, amire elhangzott, hogy itt akik vannak a kollégáim, nagyon szerények bizonyos szempontból, mert mind a ketten európai, sőt a maguk területén világhírű kutatók, és rengetegen, akik aláírták ezt a levelet, európai olyan kutatási pályázaton nyertek, amelyért nagy nyugati egyetemek versengenek. Nem azért pusztán, hogy pénzt kapjanak, hanem azért, mert ennek az elnyerése az az egyetem számára kifejezetten nagy presztízst jelent. Ezért indították egyébként magát a lendületprogramot is annak idején, hogy Magyarországon minél több ilyen pályázat legyen, és egyébként nagyon sok embernek segített ez a program, hiszen ezt ennek a konkrét mintájára hozták létre, és hát bizony a levél aláírói között is sokan vannak, akik elnyerték, és mégis úgy érzik, és nem feltétlenül az érintettek közül, hogy kifejezetten a tudomány számára az a bizonytalanság, ami folyamatosan most már sok-sok éve jelen van, az káros. És nem az a fő probléma, hogy ide raknak, oda raknak, az, hogy nem lehet tudni, hogy mi lesz jövőre, mi lesz holnap után. És gyakorlatilag most már lassan lesz egy olyan tudós generáció Magyarországon, hiszen 2018 óta zajlik ez a folyamat, amelyik úgy nő fel, hogy úgy kell végeznie a munkáját, és itt azért nagyon komoly képzettségű emberekről beszélünk, akik annak ellenére, hogy hát kiírták a táblára, tehát 270 ezer forint nettót is keresnek sokan tudományos fokozattal, több nyelven beszélnek, de mégis szeretik a szakmájukat, szeretik, amit csinálnak, ugyanis a tudománnyal foglalkozni jó dolog. Ha vannak fiatalok, akik nézik ezt az adást, az ne vegye el a kedvüket, hogy állandóan a kutatókat ide dobálják, oda dobálják. Igenis, Magyarországon is lehet nagyon komoly nemzetközi kutatásokat végezni. Mind a ketten Ádámmal nemzetközi európai, tehát az Európai Kutatási Tanács zsűriének a tagjai vagyunk, bírálati zsűriének, és rálátunk erre az egész európai dimenzióra, és látjuk azt, hogy Kelet-Európában belül is a magyar kutatások mely dimenziói azok, amelyek kifejezetten versenyképesek. És azt kell, hogy mondjam, hogy a bölcsészettudományi kutatások nemzetközi szinten nagyon versenyképesek.
És erről akarok is megkérdezni benneteket még, de előtt egy pillanatra menjünk oda-vissza, amit Gulyás Balázs állít. Nevezetesen, hogy a kutatóközpontok közötti együttműködés alacsony, és hogy ezért van szükség az átalakításra. Most zárójel, hogy nem tudom elképzelni, hogy hogyan tud bármifajta együttműködést javítani az, hogyha fizikailag leválasztjuk az együttműködésre ítélt szervezeti egységeket, de egy pillanatra vegyük komolyan azt, amit állít. Valóban van probléma kifejezetten az együttműködés terén? Tényleg lehet azt látni, hogy alapvetően ez alacsonyabb annál, mint ami várhatóan vagy elvárhatóan biztosítható volna a kutatóközpontok által?
Nem. Hogyha összevetjük ezt egy nagy nyugati egyetemmel, amelyek a világ érvonalába tartoznak, azt kell mondjam, hogy meg ezeket is meghaladó, hiszen rengeteg olyan együttműködés van, ami nem csupán arra irányul, tehát lehet ezt mérni publikációkba, de ezt lehet mérni olyan szinten is, hogy például a kutatók miről kommunikálnak egymással. Mi például így hárman, mivel mind a hármunknak van elég komoly nemzetközi pályázási tapasztalata, idén télen, amikor még ugye Van Han Rin, ahogy kéne mondanunk, létrejött, akkor megbeszéltük, hogy hogyan tudjuk például ennek a tapasztalatait kamatoztatni, és segíteni azokat a fiatal kutatókat, hogy nemzetközi pályázatokat nyerjenek, azért, és nem csak azért nyerjenek ilyeneket, mert pénzhez jussanak, ugyanis nemzetközi téren sokkal könnyebb nekik pénzhez jutni, hanem azért, hogy sokkal nagyobb örömmel és stabilitásban, biztonságban végezhessék a munkájukat, ugyanis ez a bizonytalanság folyamatosan gátolja a tudomány művelését, az, hogy évente új cég név alá kerülünk, hát körülbelül olyan, mint ugye a viccben az a szegény kárpátaljai bácsi, akitől megkérdezik, hogy milyen országokban élt, és akkor elsorolja, hogy 5 országban, de soha nem költöztem el a falumból. Mi is így vagyunk ezzel. Én a MTA Történettudományi Intézetében kezdtem dolgozni, és 12-ben bekerültünk a BTK-ba, egy váltás, új cégnév, új e-mail. Következő alkalommal bekerültünk a LKH-ba, majd azt követően az Magyar Kutatási Hálózatba, utána most a Hanrin, és akkor most két hete, én még nem tudtam, hogy ez lesz, igazából senki nem tudta, nem kaptunk róla semmit, tehát egy papír nem jött, hogy miért, meg hogyan. Most meg azt mondják, hogy az ELTE alá. De azért jó lenne végig gondolni, hogy vajon ez tényleg segíti a tudományhoz nagyon szükséges stabilitást, mert így igen nehéz nemzetközi pályázatokban együttműködő partnereket keresni. Eleve, amikor látják, hogy állandóan változik a nevünk, akkor nem tudják ezt hogyan kezelni. Nagyon nehéz megtartani itthon dolgozó, tehetséges fiatalokat. Hazahozni, meg aztán ebbe az instabil környezetbe végképp nehéz, azt gondolom. De mondjátok ezt.
Igen, tehát konkrétan egy konkrét sztori, hogy nálunk úgy megy matekból ideálisan, tehát az ideális pálya az az, hogy a PhD-t itthon csinálja valaki, és tehát a doktori iskolát, és utána kimegy posztdokra külföldre, ott marad pár évet, összeszed egy olyan tudást, ami nekünk nincs, és aztán hazahozza. Nem kell, hogy mindenki hazahozza, tehát ez nagyon fontos, nem kell arra törekedni, hogy 100% hazajöjjön, mert külföldön is szükség van kiáramló magyar tudósokra, mert arra a kapcsolatrendszerre is szükségünk van. És most volt egy ilyen, elképesztő szimpatikus pár, matematikus pár, most kérdeztek engem, hogy most lenne itt az ideje, most kapnak állásajánlatokat nyugaton, tenyörcsek állásokat, amiből már nagyon gyorsan professzori állás lesz, jöjjenek-e? És akkor gondolkodtam, hogy mit mondjak, és másnap bejött ez a újsághír, és akkor írtak, hogy ja, bocs. És én nem fogom erre azt mondani nekik, hogy de gyere haza, hát felelős vagyok érte is.
Eddig természettudósról van szó.
Igen, ez egy természettudomány. Igen. Tehát ez nem a... Egyszerűen olyan bizonytalanság van, és ezek az állandó reformok, átnevezések, az állandó lózungok, amik jönnek magyarázat helyett, ez egy elképesztő bizonytalanságot teremtett már most. Ez a legújabb húzás, ez egy elképesztő bizonytalan helyzetet teremtett, bizonytalanságban élnek az emberek. És ez tényleg olyan egy tudományos karrier, az nem olyan, hogy elmegyek, semmi baj azzal sem, nem olyan, hogy elmegyek takarítani, mert most azzal akarok pénzt keresni, az ember az egész életét belefekteti. Tehát ez tényleg olyan, mintha én most akarok megyfákat ültetni, azon gondolkodom, hogy milyen gyümölcsfákat ültessek. Ez egy 10-15 éves döntés, amiben rengeteg bizonytalansági faktor van, mert ki tudja, hogy mi lesz a felmelegedés, mennyi víz lesz, stb. Ez pont olyan. Tehát ez egy hosszú távú döntéseket kell hozni, és egy bizonytalan környezetben inkább elmegy arrébb egy tehetséges ember.
Az együttműködésre az annyi van, hadd teljek vissza, hogy ugye általában a tudományban az együttműködések azok stratégiai irányok mentén szerveződnek. Például azért, mert van érdek, valaki olyat tud, ami nekem nagyon kell, kollaborálok vele, találunk egy projektet, erre van egy lehetőség, bepályázunk, meg fogunk elhozni akár európai kutatási pénzeket, és ebből lesz valami nagyon jó hozzáadott érték, amit egyedül nem tudok megcsinálni. Van egy másik módszer ennek, ami általában felülről jön, hogyha stratégiai kutatási programokat ír ki egy döntéshozó, akinek pénz van a kezében, ez legyen akár állami szinten, legyen akár olyan szinten, mint a HUR-en, legyen olyan szinten, mint a Magyar Tudományos Akadémia, akkor ő azzal, hogy milyen típusú kutatásokat akar finanszírozni, és milyen típusú együttműködéseket szeretne látni, nagyon komolyan irányíthatja, hogy ezek az együttműködések milyen irányba menjenek. Mi az, amire szükség van a társadalomnak? Milyen tudományterületeknek az együttműködése kellene, hogy hozzáadott érték legyen? Ennek a módszere az általában egy motiváló jellegű, és itt nagyon fontos a kutatónak éreznie azt, hogy neki nem csak érdeke van, hanem érdeklődése is ez iránt.
Hadd fűzze be ide egy kérdés, mert engem már nagyon várom azt az időszakot, amikor az oldákkal szemben is majd a profitabilitás követelőjét fogja támasztani majd a kormányzat, de egyébként nem vagyunk messze ettől szerintem. Szóval, hogy amikor Gulyás Balázs arról beszél, hogy a gazdasági versenyképességet kellene a tudománynak szolgálnia, azzal ti egyetértetek, vagy alapvetően azt gondoljátok, hogy a tudomány hatékonyságát más metrikákkal kellene mérni, mint amit a piaci szempont alapvetően diktálna?
Erre vannak számok is, de én biztos vagyok benne, hogy bármelyik országban, ahol jó tudomány és hatékony tudomány létezik, annak az országnak az erősíti a versenyképességét gazdaságilag is. Szerintem Ádámnak vannak erre száma is. Viszont ezt ha végig gondoljuk, hát milyen versenyképességet erősít az vajon, hogyha olyan témákkal foglalkoznak, mint például a Bartók hagyaték, vagy olyan témákkal foglalkoznak, mint a Arany János kritikai kiadása, vagy olyan témákkal, ami kifejezetten magyar kultúra részét képezi. Ez nem erősíti a versenyképességet? Például, hogyha az emberek rendes jól megírt szövegeket megtanulnak olvasni és jól értelmezni. Tovább megyek. Ezekben a humán tudományi központokban nem csak ilyenek vannak, hanem olyanok is, amelyekből közvetlenül lehet társadalmi hasznot. Például a nyelvtudomány nélkül a magyar nyelv digitális jelenlétét, azt, amit ma oly sokan használnak, hogy belediktálnak a telefonjukba magyarul, azt nem lehetne megvalósítani. Akkor nem, nincs társadalmi vagy versenyhaszna a magyar nyelvnek? Lehet, hogy akkor holnaptól beszél mindenki angolul, és iktassuk ki a magyar nyelvtudományt. De vajon ez a versenyképességét erősíti az országnak? Hmm. Így is lehet gondolkozni, csak akkor vitassuk meg. Legyenek erre érvek, legyen erre egy megbeszélés, legyenek leírt anyagok, amin lehet vitatkozni. Amikor pedig arra kényszerítik, úgymond az embereket, hogy dolgozzanak együtt, nem kell őket kényszeríteni, hát a kutatókat a kíváncsiság hajtja, valamiért kíváncsiak. Nem azért dolgoznak, mert beleszorultak ebbe a pályába, és nem tudnak más csinálni, hanem azért, mert kíváncsiak valamit, meg akarnak fejteni. Viszont, csak hogy egy érthetőbb hasonlattal szolgáljak, a vízilabdát, meg a kézilabdát együttműködésre kényszeríteni, módszerátadásra nem biztos, hogy hatékony. Ellenben vannak olyan tudományágak, amelyeket érdemes mégiscsak. Mm. És szerintem mi ezen szoktunk dolgozni, nem kell ezt nekünk megmondani, megcsináljuk magunktól.
Ádám Miklós, ugye az átalakítás kapcsán nem csak az elcsatolni tervezett kutatóközpontokban vár egy nyilvánvalóan valami fajta szervezeti átalakítás az ott dolgozókra, meg az egész infrastruktúrára, hanem a bennmaradó intézetek és kutatóközpontok esetében is. Erről mit lehet jelenleg tudni, és milyen veszélyei vannak ennek?
Azt hadd mondjam el mindenképpen, hogy az egy jogos igény, akár az állam, akár a finanszírozó részéről minden körülmények között, hogy legyen a kutatásoknak valamilyen hasznosulása. Ez nem azt jelenti, hogy minden kutatásnak kell legyen gyakorlati, lefordítható haszna, mert sokszor nem lehet megjósolni, hogy mit fogunk felfedezni. Uh-huh. Amikor a grafént felfedezték, egy ragasztó szallaggal húztak le egy atomrács vastagságú réteget egy grafit ceruzáról, és az életben senki meg nem tudta volna mondani, hogy billiárd dolláros üzlet lesz ebből. Uh-huh. De számtalan ilyen példát tudnék hozni. Ami nagyon fontos. Erre például a természettudományok területén, konkrétan a mi disziplinánkban aktívan törekszünk, hiszen nagyon szeretnénk megérteni például az idegrendszeri betegségeknek a mechanizmusait, és segíteni, hogy az a rettenetes mennyiségű ember és egyre több, akit ez érint, az jobb minőségű diagnosztikát, kezelést kapjon. Na most ennek egyrészt vannak direktben jól lefordítható tudományos projektjei, ahol nagyon könnyű látni, hogy 2-3-5-10 év múlva lesz belőle egy gyógyszer. Nagyon sok alapkutatási dolog pedig olyan irányba megy, hogy nem biztos, hogy lehet tudni. Amit lehet viszont tudni, és egy pár számot hadd mondjak, hogy alapvetően abban egyetértés van a különböző országok tudományos közössége és az ezt mérő rendszerek között, hogy a tudománynak a nettó megtérülése az önmagában talán leghatékonyabb a világban, kb. 40% körül van éves szinten, és ha ipari oldalról akarunk példát hozni, ha én beteszek egy dollárt az alapkutatásba, akkor körülbelül 6-8 éven belül 6-8 extra dollárt rak bele, az ipar, és ilyen mértékű, és ez az átlag. Csak azt kell érteni, hogy ez sosem úgy zajlik, hogy berakom egy projektbe, mert nagyon jól látom, vizionárius vagyok, hanem berakom 1000 projektbe, és abból az 1000 projektből lesz egy, amelyik nagyon sok pénzt keres, és lesz mondjuk 10, amelyik valamit hoz a konyhára, meg lesz 40 olyan, aminek olyan eredménye lesz, amit 30 év múlva fogunk tudni hasznosítani, de ehhez ezt meg kell csinálni. És a versenyképességet nemzeteknek iszonyatos mértékben meghatározza az, hogy mennyire jól tudnak ezekkel az eszközökkel élni, hogyan használják az eszközeiket és a kutatói réteget. De rendkívül sokat számít.
Miklós?
Azt szeretném hozzátenni, én elméleti matematikus vagyok, de egyébként, mint a Rényi Intézetben, rengetegen dolgozunk más területen is. Én például hálózatelméletekkel publikálok most már rendszeresen a Barabásék csoportjával, és azt akarom mondani, hogy van pár félreértés, amit lehet, hogy el kéne oszlatni. Tehát az egyik az, hogy a kutatói szabadság meg autonómia az mit jelent. Ezt nagyon gyakran úgy fordítják le, hogy ez egy önkény, hogy azt kutatom, amit akarok, de ez abszolút nem erről szól. A kutatói szabadság, mint egyébként minden valódi szabadság, az egy szükségszerűség, egy muszájnak a végdolgozása, egy nagyon erős struktúrált muszáj, az a különbség, és az a szabad benne, hogy ez a muszáj, hogy mit muszáj kutatnom, ez struktúrált, és nem idegen. Nem egy idegen forrásból jön, hanem magához a forráshoz is hozzáférek közben. Ez iszonyú fontos. Azok a tudósok, akik önkényesen választják meg, hogy mit kutassanak, azok rossz tudósok általában. Tehát ez szabad, de a szabadság az olyan, mint egyébként minden szabadság, hogy az egy szükségszerűség és rengeteg munka. Hm. És tudom, hogy ez fölháborító embereknek, akik nem szeretnek szabadok lenni, és ezzel én nem tudok mit csinálni, attól még ez így van. Tehát ezt a fiataloknak is üzenem, hogy van ilyen, van struktúrált, kemény olyan ellenállás, most is van tudomány, ami ellen érdemes evezni és érdemes dolgozni, mert egy csomó, mert felszabadítja az embert valamilyen értelemben. Ez létezik most is. Akkor is, hogyha elképesztően meg van kérdőjelezve minden oldalról. Tehát ez az egyik. A másik félreértés, amit muszáj, hogy eloszlassak, mert ez egy társadalmi közös kényszerképzet, az az, hogy a humán tudósok azok valami tágra nyílt szemű, naív, ilyen munkától menekülő, eszképista, nem tudom micsodák, hogy szokták, ilyen avokádó, guacamole evő izék. Ez szó nincs már erről. Nem is tudom, hogy ez valaha volt-e, talán a Kádár, nem tudom, te értesz ehhez, lehet, hogy ott volt egy, de ez rég nem igaz, ezek keményen dolgozó emberek, akik nagyon-nagyon-nagyon kicsi pénzért odaadják az életüket, úgyhogy ha elmennének másnap takarítani.
Örömmel.
És örömmel.
Hát az örömmel. A vicc az egészben, hogy itt igazából nem az a probléma, hogy most örömmel dolgoznának, csak hagyják őket békén. Van egy belső, nagyon kemény kritériumrendszer. Hozzánk versengenek a fiatalok mindezen instabilitás ellenére, hogy bekerüljenek, mert tudják, hogy értelmesen élhetik le az életüket, hogyha tudományos munkát végeznek. Nem olyan munkát kell végezniük, amelyik, mondjam, valamelyik multinál egy árufeltöltő, nem lenézve az árufeltöltők munkáját, mert az is nagyon fontos, de mégiscsak alkothatnak, létrehozhatnak valamit. És iszonyú nagy verseny van ahhoz, hogy bekerüljenek, bennmaradjanak, rengeteg kritériumot kell teljesíteni, és mindezt örömmel teszik olyan szempontból, hogyha végezhetik szabadon a munkájukat. Tehát, és én azt gondolom, hogy nem azért harcolnak itt elsősorban a tudósok, hogy most akkor, hogy mennyi legyen, hogy hirtelen akkor mindenkinek 8-szor annyi legyen a fizetése, nem. Nyugodtan tehát az például, hogyha egy tudományos fokozattal rendelkező ember, aki 10-15 évet tanul azért, hogy eljuthasson oda, a minimál átrakbért elérje a fizetése. Ez azt jelenti, hogy körülbelül 350.000 forintot kapjon nettóban nálunk egy kezdő fiatal. Azzal már lehet, hogy azt mondaná, hogy oké, ezt kapjam meg, hogy nagyobb teljesítményt kapok, akkor nyújtok, akkor kapjak még többet, egy kicsivel, de nem sokkal. De mondjuk 500.000 forint elég, hogy megéljek. Viszont hadd csinálhassam szabadon, és a saját tudományterületem elvárásainak megfelelően azt a munkát, és hogyha nemzetközi pályázatban veszek részt, hadd pályázhassak szabadon. Ne kelljen attól rettegni, például, hogy az intézményrendszert állandóan ide-oda dobálják, és ezért végül kizárják a nemzetközi pályázati rendszerből, ami egyébként hozzájárult ahhoz sajnos, hogy nagyon sok nemzetközi szintű kutató elment, de még mindig azt mondom, hogy nagyon sokan és lelkes fiatalok itt maradtak.
Sándor, azt akartam megkérdezni, hogy te az ELTE oktatója is vagy. Hogy
doktori iskolában tanítok.
Igen. Tehát hogy egyrészt érdekel, hogy a párhuzamosságokat, tehát ugye voltak olyan, vagy vannak olyan kutatóközponti munkavállalók, akiknek adott esetben óraadó státusza van az ELTE-n. Lehet tudni bármit arról, hogy ezt hogy fogják kezelni. Másrészt pedig, hogy az ELTE-n belül most mi a dolgozóknak a megítélés erről az egész helyzetről?
Én azt gondolom, hogy az ELTE-n dolgozókkal mi nagyon komoly tudományos közösséget érzünk. És én azt gondolom, hogy ott is nagyon sok ember lehetséges, hogy meg van félemlítve. Mindazonáltal itt két olyan intézményről van szó, amelyek a végletekig harcolnak az autonómiájukért, és ezek az intézmények véletlenül ezt nem fogják feladni egyszerűen azért, mert valószínűleg az utolsó bástyai Magyarországon annak, hogy tudományos autonómia az fontos dolog. Mind a HUNRE-hez tartozók, tudományos kutatóintézetek, mind pedig az ELTE-hez tartozók. Rengeteg más egyetemen is nagyon sok fontos tudós van, aki szerintem együtt érez ezzel az egész helyzetre, és tudja pontosan, hogy mi a helyzet. Nem merik elmondani, azt gondolom. De ez nem, attól függetlenül ez nem veszi el azoknak a fiataloknak a kedvét, akik tudják, hogy mégiscsak érdemes erre feltenni az életüket, mert hiába ennyi a fizetés, előbb-utóbb én valami olyan fontosat fogok csinálni, ami fontos a magyar tudomány, magyar kultúra, sőt, ha nem akarok kis szavakat használni, a magyar nemzet számára, csak erről tudomást kéne venni azoknak, akiknek a feladata az volna, hogy a stabilitást biztosítsák a tudományos kutatás számára, ne pedig folyamatosan ezt ingassák, pakolgassák, azt találgassuk, hogy kitalálta ki, nem mindegy, átpakolták valahova.
Én még annyit hozzáfűznék ehhez, hogy mi a haszna ugye nagyon sok mindennek a hasznát nagyon nehéz mérni. Még a természettudományokban is, ahol az előbb hoztam példákat erre. Például ugye elhangzott a nyelvtudomány. Ugye a mesterséges intelligencia alapú modelleknél ember nem lett volna 10 évvel ezelőtt, aki azt mondja, hogy a nyelvészeknek milyen hihetetlen szerepe lesz. De menjünk egy picit tovább. Tegyük fel, hogy én nem tudom megállapítani, hogy a mellettem ülő szerencsétlen történész az miért hasznos. Tegyük fel, hogy én csak azt gondolom, hogy szeretem elolvasni, mert az identitásomnak nagyon fontos, hogy tudjam, hogy honnan jöttem és hova tartok. Nem tudom, hogy hány lájkot kapna a TikTokon mondjuk Arany Jánosnak valamelyik műve, vagy a József Attilának a 7. című verse. Azt tudjuk,
hogy Ötvös József levelezése most jelent meg például nála.
Ezek olyan értékek, amik hozzátartoznak
ahhoz. Adi Endre publicisztikája, amit mindenkinek ajánlok olvasásra egyébként.
De hogy ezek nem csak nagy szavak, és ezek nem fennkölt gondolatok, hanem én azt gondolom, hogy egy társadalomnak a morális egészségéhez nem csak azt tartozik hozzá, hogy tudja, hogy hova kell menni pszichiáterhez, hogyha nagy baj van, hanem az, hogy ő tudja, hogy az ő kultúrájának azok az elemei, amik ott voltak egész életében, azok végigkísérik az úton. És ezt nem lehet csinálni olyan tudósok nélkül, akik tudják értelmezni, tudják visszaforgatni az értelmét ezeknek a sokszor nagyon komplex, sokszor nagyon régen született műveknek, vagy például olyan tudományokra gondolva, mint a néprajz, ahol tulajdonképpen nehéz megszabni, hogy milyen nominális hasznot hoz. Be lehet a múzeumba hozni az embereket, és ezért lehet pénzt kérni. De én szerintem senki nem akarja ezt. Mindenki el akar menni, és megtekinteni azt a csodát, ami az 1000 évben itt előállt.
Kényes kérdésre muszáj föltenem. Tehát nyilvánvaló, hogy ez a történet a kormány részéről végig lesz tolva úgy és abban a formában, amit bejelentettek. Tehát 2019 óta tart igazából ez a típusú nyomulás. Teljesen egyértelmű, hogy nagyon más a fölfogásuk a tudomány szervezéséről, a tudományos élet megszervezéséről, mint amit adott esetben ti képviseltek, vagy a tudós társaitok képviselnek. Jövőre választások lesznek, tehát fölmerül az a kérdés, hogy lehetséges-e szerintetek megnyugtatóan rendezni a tudomány szabadságát ebben az országban, anélkül, hogy kormányváltásra kerülne a sor. Mit gondoltok erről a dilemmáról? Ami nyilvánvalóan kényes helyzetre állítja a tudományos közösség minden tagját, hiszen nyilvánvalóan tartózkodtok alapvetően a politikai véleménynyilvánítástól, tartózkodtok a pártpolitikai kinyilatkoztatásoktól, de hát egész egyszerűen azt lehet látni, hogy a kormányzat ebben masszívan máshogy gondolkodik, és nem nagyon fogja magát vissza abban, hogy belenyúljon a munkátokba, belenyúljon a munkátok megszervezésének a körülményeibe. Szóval hogyan gondolkodik a közösségetek erről a hát eléggé gyilkos dilemmáról?
Én azt gondolom, hogy mindennek ellenére bizonytalanság, gyakran megalázó helyzet ellenére, amiben sokan kerülnek a tudományos szférába, ez az egész terület, és nem véletlenül vannak itt Magyarországon, hiszen sokan elmehettek volna. Magyarország az egy civilizált ország, és hiába vannak olyan területek, ahol ez nem biztos, hogy látszik a mindennapokban. Akár most például ez, ahogyan ez érintett minket, ez nem biztos, hogy egy más országban megtörténhetett volna, de nem is ez az érdekes. Egy civilizált országban szerintem az emberek biztosak benne, hogy előbb-utóbb az, amit csinálnak, és az fontos számukra, az megvalósul. És így a tudományos autonómia valószínűleg jövőre, vagy az utáni évben helyreállítható. Miért ne lehetne helyreállítani? Ezért vagyunk itt. Bízunk benne.
Most is helyreállítható.
Most is. Különben holnap
igen.
is.
Igen.
Holnap is igen, várjuk. Könnyen meg lehet
ezt csinálni. Várjuk.
És nem egy nagy, igen. nem kell hozzá sok minden. És nem is, hogy mondjam, ezzel ki nyer, ez se derült ki, igen. kinek az érdeke, mi történik ezzel, tehát az egészet annyira... Igen.
Annyit tudok még ehhez mondani, hogy belvárosi szülőként én is agyon paráztam magam, hogy a gyerekeim milyen gimnáziumban menjenek, biztos ismeritek, de a valóság az, hogy az számít, hogy milyen tanárokat kapnak, amit persze az ember sokkal kevésbé tud kiszámolni. Itt embereken múlik a dolog, a döntéseket végsősoron emberek hozzák. Lehet, hogy ezek az emberek nem úgy látják a világot, mint mi. Politikai fejtegetésekbe belemenni én azért nem akarok, mert nem értek hozzá. Tehát amit itt eddig elmondtam, azt vállalom, mert az tudás. Azért vállalom a felelősséget. Én nem értek a politikához, szeretném, ha abba hagynák a baszogatásunkat. Mondjuk így foglalnám össze.
Szóval... De akkor nem ebbe az irányba tart.
Mit?
De.
Nem tudom. Hát ebben,
én azt
nem
mondanám, hogy...
Hát ennek kín azt ért, hogy ez az elvárásod. Elég egyértelműen tették, hogy nem.
19 óta, ami történt, az tulajdonképpen folyamatos harc a tudományos közösség részéről az autonómia iránt. És mindennek ellenére, hogy számtalan olyan terv volt, mint ez a mostani, azért nagyon sok esetben az autonómiát sikerült megőrizni, és azt gondolom, hogy ezzel, akik azért az autonómiáért harcoltak, igen sokat tettek azért, hogy kutatótársaink azok Magyarországon dolgozhassanak tovább, és én egész biztos vagyok benne, hogy ez ugyanúgy folytatódni fog, és minden remény megvan rá, hogy előbb-utóbb azok, akiknek erről döntést kell látni, döntést kell hozni, hogy kik lesznek, azt majd eldönti a jövő. De be fogják ezt látni, mert igazából ők ezzel csak veszítenek. Mi értelme ezt csinálni, folytatni? Semmit nem nyernek vele.
Én egy picit azért korrektség kedvéért el kell, hogy mondjam, hogy most is rengeteg olyan kormányzati program van, kiemelt kutatási programok, amik nagyon célirányosan finanszírozva vannak, és számos olyan program van, ahol nagyon intenzív együttműködés van a politika és a tudomány között. Én azt gondolom, hogy egy picit rossz gellert kapott ez a történet. Azt látni kell, hogy a kutató az mindig egy kellemetlen állatfajta olyan szempontból, hogy kritizál, önmagát is kritizálja, egymást is kritizáljuk. Én szerintem a kritika, hogyha az szakszerű és tényszerű, akkor az építő, és szerintem egy kicsit a párbeszédnek ide kéne visszatalálni, és én tudom, hogy lehet, hogy egy őrült optimista vagyok, de én azt gondolom, hogy mindig meg lehet találni, amennyiben meg lehet mutatni az előre mutató irányokat, meg lehet találni azokat a platformokat, ahol lehet ezekről beszélgetni, és én nem gondolnám, hogy bárkinek érdeke lenne, hogy a magyar tudomány ne legyen sikeres. Maximum meg kell tanulnunk jól beszélgetni, lehet, hogy ebben nekünk kutatóknak is sokat kell tanulni. Én azt gondolom, hogy ugyanúgy, ahogy jobban el kell tudnunk magyarázni az átlagembernek, hogy a mi tudományunk miért fontos, hogy ez róluk szól. Hogyha előveszi a mobiltelefonját, akkor micsoda mennyiségű primer tudományos felfedezés és innováció van abban, hogy ő tudjon telefonálni. Ezt sokszor elfelejtjük elmondani.
Azt akarom még elmondani, abszolút egyetértek. Én személyesen elképesztő segítőkészséggel találkoztam magyar tudósok részéről, pártállástól tök függetlenül. Mindenféle pártállású emberrel beszéltem, matematikussal, nem matematikussal, sokfélevel találkoztam. Ezek általában nagyon jó indulatú emberek, és jót akarnak. Az, hogy ez pontosan mit jelent, hogy jó, az abban persze viták vannak, meg nézeteltérések. És alapvetően Magyarország nem ilyen értelemben, a matematika is egyébként, de nem csak a matematika, nem gondolom, hogy ez egy, hogy az emberek gonoszak lennének, vagy minden, de az is tény, hogy én még a rendszerváltás idején emlékszem, amikor lementem a metróba, és emberek megállították egymást a metróba, és vitatkoztak a politikáról, felnőtt idős emberek, izgatottan. Hogy hú, ezt kell csinálni, azt kell csinálni, azok is tüzes viták voltak, de ez a mérgezett hangulat, ez nem volt benne. Én azt gondolom, hogy ehhez kéne egy kicsit visszatérni, vissza kéne venni egy kicsit, és közösen keresni az értékeket. Mi értékközpontú emberek vagyunk definíció szerint. Tehát nagyon szeretnénk, hogy lózungok helyett, meg két hét alatt visszavont hatalmas ígéretek helyett egy stabil rendszert lássuk, amiben biztonságosan lehet kutatni.
Igen, és igazából a fiatalok felé ugyanezt képviseljük. Tehát azért mi már úgy foglalkozunk így, pályakezdő, vagy tehát, hogy mondjam, tudományos fokozattal rendelkező posztdoktorokkal, hogy hogyan nyithatják ki a kutatásukat a világ felé, hogyan mondhatják el, hogy miért fontos az a kutatás, és én azt gondolom, hogy teljesen reálisan sugárzunk optimizmust ebből a szempontból, mert a tudomány az túléli ezeket a dolgokat, tehát jönnek-mennek a rendszerek, de azért a tudományos eredmények és ezeknek a tovább gondolása az túl átível ezeken a dolgokon, és hát lehet, hogy időnként úgy érezzük magunkat, hogy persze mindig hogy folyamatosan dobálnak minket, ide-oda húzogatnak, és ez zavarja a munkánkat, de azért alapvetően, amikor békén hagynak, akkor fantasztikus teljesítményre vagyunk képesek azokkal a pályakezdő fiatalokkal és az idősebb kollégáinkkal együtt, akik tulajdonképpen mind azért dolgoznak, hogy megtudjunk egyre többet a minket körülvevő világról.
Akkor ezzel szeretném zárni igazából a beszélgetést, mert alapvetően az akadémiai világgal, a tudományos élet képviselővel akkor szokott foglalkozni a szélesebb nyilvánosságon, amikor valamilyen válságtünet van, és általában valami fajta politikai válságtünet van, de közben most akkor kihasználom azt a lehetőséget, most itt ültök ennél az asztalnál, hogy azoknak a nézőinknek, akik az ott esetben a laikusok a ti területeteket illetően nagyon felületes ismereteik vannak, talán utoljára középiskolában foglalkoztak azzal, amivel ti az egész életeteket töltitek el, ráadásul hát nem középiskolás fokon. Szóval, hogy mondanátok-e valamilyen olyan felfedezést, valamilyen olyan tudományos eredményt, ami számotokra a legkedvesebb, nagyon örülnék neki, hogyha szélesebb nyilvánosság értesülne róla, hogyha foglalkozna vele, hogyha valamilyen módon ott lenne az ő tudásának is a horizontján. Tehát valami, amivel kedvet tudtok csinálni arra vonatkozóan, hogy ez nem valami elvont, távoli terület az élettől, hanem igenis becsatornázható és érdemes a megismerésre a hétköznapok szempontjából is. Bármelyikötök kezdheti igazából, kérlek, hogy örvendeztessetek meg bennünket egy ilyennel.
Jó, kezded.
Én alapvetően egy példát hoznék, ami egy nagyon ellentmondásos példa különben, tehát lehet érteni, hogy miért ezt hozom. Ugye itt volt egy őrült virágjárvány, ami teljesen átrendezte az életünket, a normális hétköznapjainkat, és a tudomány, amik megállította ezt a világjárványt, és akármennyire lehet, hogy vannak sokan a képernyő előtt, akik oltásszkeptikusok, nem fogok elkezdeni statisztikákat sorolni, de konkrétan ez egy olyan véletlen felfedezésből született, a Karikó Katalin és többek felfedezéséből, amit alapvetően 15-20 évvel előtt az alaptudomány hívott életre, és csak egy személyes élmény, amikor én Manchesterben voltam 2008-ban, akkor nekem csörgött a telefonom, és beleszólt Karikó Katalin, hogy hát felfedeztük valamilyen furcsa mRNA-s formulát, amiből nagyon gyorsan lesz fehérje. Be lehetne adni az agyba, mert nagyon kíváncsiak lennénk arra, hogy lesz ebből valami. És mondtam, persze, nagyon örömmel csináljuk, aztán gyakorlati okok miatt, lokális szabályozási okok miatt ez nem jött össze, és aztán sok-sok idővel később, amikor már a vakcina futott, akkor felvettük újra a kapcsolatot, és nagyon sokat beszélgettünk erről, hogy mennyire nem lehetett látni, és mennyire nem tudja az átlagember, hogy ők, amikor ezt csinálták, igazából azt fedezték föl, hogy hogyan érzékeli a szervezet a gyulladást, hiszen nagyon sok vírusnak vannak RNS molekuláim, mert bejut a sejtbe, gyulladást csinál, és ezt ki kellett védeni, hogy be lehessen vinni olyan anyagot, amiből vakcina lesz, hogy ne halljon bele az ember. És ennek a folyamata több mint 15 év volt. És azt a tudománynak abba a pillanatába kapcsolódott be az átlagember, amikor megjelent a járvány, és sikerült oltóanyagokat kialakítani, kifejleszteni. És én azt gondolom, hogy most is nagyon sokan küzdenek post-covid tünetekkel. Rendkívül sok embernek okozott tragédiát a járvány, de fel se tudjuk fogni, hogy mi lett volna, hogyha nincs a tudomány. Sajnos a tudomány ellenesség szintén emelkedett az átlagember szintjén, amiben nekünk megint nagyon komoly feladatunk van, hogy kommunikáljunk okosan és elmondjuk ezeket a példákat, hogy értsük, hogy ez mennyire rólunk szól, mennyire az átlagemberről szól.
Miklós?
Én nem egy kifejezett tudományos felfedezést mondanék, aminek én nagyon örülnék. A matematika nagyon erősen összefügg a félelemmel. Rengeteg ember fél a matematikától, megutálja. Ez a félelemmel függ össze, és ennek van egy nagyon konkrét oka. Magában ez még nem is feltétlenül egy negatív dolog, ahogy az istenfélelem sem egy negatív fogalom magában. Egyszerűen az iskolában átkergetik az embert egy elképesztő mennyiségű matematikán, ami strukturálisan egymásra épül, és ha valami nem sikerül, akkor a következő szint már gyengébb lesz, még gyengébb, és egy elképesztő kihívás, ami elől nem lehet lényegében kibújni. Nem is tudok még ilyen tárgyat egyébként. De az igazság az, hogy a matematika gyönyörű, és ezeket a félelmeket föl lehet oldani, és izgalomban, meg felfedezésben föl lehet oldani, és én nem akarom a tanárokat bántani, mert elég bajuk van, de sajnos egy csomó ilyen félelem dolog az tovább öröklődik a tanárokon keresztül. Ha ezen lehetne oldani, az nekem többet érne, mint bármilyen gyönyörű új tételnek a kimondása, mert a matematikai érzékenység az nem a matematikusok magánügye, vagy magántulajdona, pont úgy, ahogy a zenei érzékenység, ugyanúgy egy alapérzékenység, mint a zenei érzékenység, arról senki nem tudja, hogy senki nem gondolja, hogy ez csak a zenészekre tartozik.
Persze.
A matekkal is így van. Az nem a matematika.
Tehát mondjuk a zenei érzékenységet, hogy hogyan lehet fejleszteni, arról van valami elképzelése szerintem sokaknak, hogy érdemes esetleg hallgatni, nem tudom, hogy zongoradarabbal elkezded, aztán mész tovább.
De nem ott.
Kamaradarabra, és akkor eljut egyszer valamikor.
Pontosan.
A szimfonikus művekhez, de a matematikánál, mondjuk valaki, aki matematika traumával él együtt, hogyan jut el odáig, hogy a Pitagorasz tételtől ne a frász kerül.
De ugyanez a kérdés, ha valakit hegedűvel vertek fejbe minden nap, akkor hiába mutatom meg neki a legszebb Bach, nem tudom micsodát, nem fogja élvezni, lehet, hogy fogja, de akkor kivételesen erős. Tehát először egyszerre kell oldani és tanítani, ez egy rohadt nehéz dolog, és nem lehet tömegesen csinálni, ez egy személyes dolog. Nem tudok neked most így a tévén keresztül egy csodaszert beadni, mert hát nem is lehet egyébként. Ez egy személyes dolog, ez csak üzenem. Tehát ez tényleg, egyébként nagyon erősen kötődik is a zenei érzékenységhez, a matematikusok imádják a zenét, nem véletlenül.
De az, hogy ezt hogyan kell csinálni, az, hogy mi a módszertana, amögött rengeteg tudomány van, pici tudományok és nagyon nagy tudományok, és ez az egyéni szinten, amikor lecsapódik, ott kondenzálódik több évszázadnak a tudománya. Gondoljunk bele, hogyha a Pitagorasz tételt nekünk ki kéne találni, és nem tanították volna meg nagyon korán, marha sokáig kéne dolgoznunk azon, és lehet, hogy sose jönnénk rá, hogy
én nem biztos, hogy rájön.
Én biztos, hogy nem jönnék rá.
Igen.
Jó, én azt gondolom, de más már eszembe jutott közben, hogy mit mondok, de azért nagyon fontos lenne átadni azt a lelkesedést, ami a két kollégámnak a szemében csillog, amikor a saját témájukról beszélnek. Tehát az például, hogyha a magyar oktatási rendszerben képesek lennénk hasznosítani azt a lelkesedést, és azt, hogy hogyan tudjuk ezt fenntartani egy tudományos közösségen belül, mindazon instabilitás és nehézségek ellenére, amelyek érnek, az nagyon fontos lenne. Felfedezés. Rengeteg mindent lehetne említeni, mi nem így szoktuk hívni igazából mi kutatási eredményeknek manapság már. Ugye ez egy hatalmas intézményhálózat a tudományos kutatás. Sok mindent mondhatnék, ami kapcsolódik mondjuk akár valamelyest a mai témákhoz is, de amit talán most kicsit aktuális, ez a család. Mert hogyha a család az család, és ugye általában erről beszélünk, hogy mi, hogy is néz ki a család, régen hogyan nézhetett ki, mert nagyon gyakran előkerülnek olyan történelmi sémák, ami az emberek fejében van, miszerint régen a családok azok remek egységben éltek, minden ideális volt, és hát úgy élték szépen az életüket, és hát néha meghaltak tagjaik, de nem bomlottak fel úgy, mint manapság a válás során. Azért az utóbbi években pont a történettudományi kutatás, és ebben egyébként pont a mi intézetünkben folyó egyik lendületkutatásnak is komoly szerepe van, az európai együttműködésben kimutatta azt, hogy mozaik családok a korábbi időszakban sokkal gyakoribbak voltak, mint például manapság, és hogy ezeknek milyen fontos gazdasági, érzelmi és morális szerepe volt, és tulajdonképpen, hogy ezeknek a vizsgálata révén hogyan változtathatjuk meg azt, hogy mi milyen, hogyan gondolkodunk a mai mozaik családokról, hogyan gondolkodunk arról, hogy milyen funkciói vannak a családnak, és hogyan próbáljuk meg például a történeti kutatás által megcáfolt sémákat újra gondolni, és azután egymással is másképp beszélni arról, hogy mégiscsak hogyan kéne a családokról értelmesen beszélni. Nem tudom, ez így kicsit körmondatban mondtam, de szóval a mozaik családok kutatásán azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos eredmény. Egyébként tőlünk említhetném például, nagyon fontos kutatások vannak például arra, hogy milyen szerepe volt a nőknek a történelemben. Itt akár említhetném a Petőfi Sándor özvegyének a szerepét, ami azért rendes sajtófigyelmet kapott már, de nagyon fontos kutatás szintén tőlünk származó posztdoktortól kutatás, ami Amerikában most jelenik meg éppen könyvként, jelezve egyébként azt is, hogy hogyan tudjuk kivinni, mert ugyan kit érdekel Amerikában az, hogy Magyarországon a feminista mozgalmak azok hogyan fejlődtek. És igen, nálunk vannak olyan kutatók, akik ezt képesek ott keresztül menve az ottani egyetemi rendszernek és kiadóknak a kemény szelektálási metódusán megjelentetni, és úgy megírni, hogy nemzetközi közösségnek fontos legyen. Ugye ebből a kutatásból nagyon fontos dolgok derültek ki, méghozzá az, hogy az osztrák-magyar monarchián belüli nőmozgalmak, azok bizony nagyon erőteljesen használtak egészen más mintát is, mint amelyeket feltételeznénk, tehát nagyon gyakran hivatkoznak például angolszász mintákra, és ugye így jön az, hogy hogyan kapcsolható például a kelet-európai tudásunk, ami a humántudományokból ered, az a összeurópai vagy akár a világtudásához, hiszen itt van egy olyan speciális történelmi tapasztalat, hogy emberek fenntartottak autonóm közösségeket igen kemény diktatúrák idején a 20. században, ez egész Kelet-Európára vonatkozik, és ennek ellenére igen magas színvonalon képesek a saját kultúrájukkal foglalkozni, tudományos kutatásokat végezni, és ezeket bevinni abba az Európába, ahol nem voltak kénytelenek mondjuk a szovjet tankok elnyomásától évtizedekig szenvedni.
Igen. Amit nem mondtam, mert nem tudom, hogy még belefér-e. Igazából az elején kellett volna, hogy mi úgy találkoztunk egyébként, hogy elkezdtünk építeni egy ilyen ERC műhely nevű dolgot, ami egy mentorprogram. Az ERC, ez az Európai, European Research Council pályázat, ami rengeteg pénzt is ad, legalábbis Magyarországon az rengeteg pénznek számít, de a tudományos tekintélye az sokkal nagyobb ennél, és ezért a legnagyobb nyugati egyetemek is sorba állnak, hogy szerezzenek ilyen vannak olyan nyugati helyek, ahol ha az ember kap egy ilyen pályázatot, akkor rögtön felveszik állandó állásra. No question, nincs kérdés, kész. És elképesztő értéke van, ez valamilyen értelemben a csúcsa annak az elismerésnek, amit megkapott egy kutató. És a Húrán intézeten kívül, most nem tudom, hogy épp mit tartozik épp a Húránhez ebben a pillanatban, de a Húránen belül a Rényi Intézet és a Koki...
Hát holnap megtudjuk.
Megtudjuk. A Koki az, aki eddig az ERC-nek a kétharmadát elhozta összesen. Hmm. Tehát, erre én természetesen büszke vagyok, de az is hozzátartozik, hogy ez egy elképesztő erős hagyományra épült. Tehát mi a harmadik generáció vagyunk ebben, gondolom nálatok se nem egyszerűen csak kiugrott a nyuszi a bokorból. Viszont ahol kiugrott a nyuszi a bokorból, az a Sanyi, aki lényegében a nulláról elkezdett felépíteni magától egy ERC mentorprogramot, és nagyon hamar lett belőle két fiatal ERC-s, ami egy elképesztő siker. Tehát a nulláról felugrani egyre, az én sok szempontból sokkal jobbra becsülöm, mint az, hogy én ott óriások vállán besétálok a barlangba.
Jó, hozzáteszem, a magyar történettudomány és a magyar humántudományok igen komoly nemzetközi presztízzel bírtak korábban is, és nagy nemzetközi... Tehát én azt gondolom, hogy a magyar történettudomány nemzetközi szempontból kimagasló.
Igen.
És ebben egész biztos vagyok.
A lényeg az, hogy rájöttünk, hogy érdemes a blueprinteket összegyűjteni, mert megvannak, bizonyos intézeteknek vannak tudatos mentorprogramjai, másoknak nincs, és érdemes ezt terjeszteni. Úgyhogy tulajdonképpen ezért találkoztunk idén januárban. Ádámmal már korábbról ismerjük egymást.
És a versenyre visszatérve, ugye ez az, amit az elején említettem, na ezekért a pályázatokért, meg a legminőségibb tudományért iszonyatos verseny van Európában, nekünk ez a feladatunk, igazából ezt kell csinálni, ezt kellene csinálni 100%-ában az időnknek, mert csak így lehetünk versenyképesek, az ellen az őrült áramlat ellen, ami minden országban, amik minőségi tudományt csinálnak, megvan. És én szerintem ezek azok a programok, ezek azok az iniciatívák, amin nekünk dolgozni kell, és akkor van lehetőség arra, hogy ezekből egy pár lefordítható például gazdasági haszonra. Hiszen ezek a kutatások tényleg a legmagasabb színvonalú tudományt.
Igen, de én azt gondolom, hogy az összesnek van haszna. Hiszen
abszolút.
A társadalmat azt magasabb szintre emelik, fejlesztik. Hát ezért érdemes élni. Már bocsánat.
Na de pont erről beszélünk.
Nem azért él az ember, hogy jó zenét hallgasson, hogy értelmes beszélgetéseket folytasson, hogy mi a gazdasági haszna annak, hogyha meghallgatok egy jó zenét. Hát persze meg lehet mérni egy bevételbe, de vajon az az élmény?
Egyre nagyobb a gazdasági haszna egyébként, mert az minden most.
A igazán értékes dolgokat, most akkor jön egy közhelyes reklám, azt nem lehet megfizetni, és én azt gondolom, hogy a tudomány az igazán hasznos, hiszen ezért érdemes élni, ez bizonyítja az a sok ezer ember, aki minden zaklatás ellenére mai napig ebből akar élni, nem leveleket irogatni, gondolkozni akar tudományos problémákról, szeretné ezt nyugodt körülmények között végezni, hagyják őt békén, végül is ennyi a...
Ez legyen a zárszó, és ehhez kívánok minden jót nektek, mert mindenki másnak is, aki érintettje ennek a döntés együttesnek, reméljük, hogy meghallották azok is, akik érintettjei ezeknek a gondolatoknak. Horváth Sándor, Dénes Ádám, Abért Miklós, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtatok a meghívásunkat. Tényleg gyertek máskor is, ne csak akkor, amikor ég a ház, nem akkor is, amikor esetleg be tudtok számolni, nem felfedezésre, nem tudományos eredményekről. Vállalunk ebben partnerséget, mert szerintem valóban fontos lenne az, hogy ez minél szélesebb körbe eljusson.
Köszönjük szépen.
Köszönjük.
Gyertek máskor is, tényleg. Okay. Köszönjük szépen.
Köszönjük.
Nektek pedig köszönöm szépen a figyelmeteket, ez volt a ma esti adásunk. Holnap este közös dolgok Lakner Zoltánnal lesz majd, szombaton pedig, ahogy azt már említettem korábban, egész nap a Pride-ot fogjuk majd közvetíteni, illetve a felvonulás előtt különböző meghívott vendégekkel fogjuk majd körbejárni a hazai LMBTQ közösségnek a különböző kevésbé ismert aspektusait, illetve mindenféle kihívásait, úgyhogy érdemes lesz szombaton is velünk tartanatok majd. Mára megköszönöm a megtisztelő figyelmeteket munkatársaim nevében is. Én Gulyás Márton voltam Budapestről. Jó éjszakát kívánok. Ciao.